Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
8 óra 12 perc, meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a Digitális Világ szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: minden innovációs folyamatban a fejlődés, továbblépés egyik fontos eleme a problémák felismerése, kezelése és megoldása. Ma az üzleti kultúrában az egyik legfontosabb elvárt készség a szellemi dolgozókkal szemben a probléma megoldó készség, és nem véletlenül. A sokszor spontánnak tűnő probléma megoldást is megelőzi azonban a megoldás alapos előkészítése. Ma esti témánk a logivita, mint probléma megoldó módszertan. Meghívott dr. Borsos Szabolcs filozófus, mentálhigiénés szakember, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára. Hölgyeim és uraim, ha tehetik, hallgassák meg a ma esti digitális világot is. 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A műsor mostani elérhetőségei: SMS üzenőfal a 0740-274-165. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kérjük, hogy aki teheti, keressen rá az interneten. Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió, Digitális Világ, Nagy Bodó Tibor. És most már épp itt az ideje, hogy kezdődjön a beszélgetés. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt dr. Borsos Szabolcs filozófus, mentálhigiénés szakembert, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanárát. Szabolcs, köszönjük, hogy elfogadta a digitális világ meghívását.
Én köszönöm, és szeretettel üdvözlöm én is a tisztelt hallgatókat, és hát mindenképpen azt gondolom, hogy időszerű, hogy a logivitáról beszélgessünk, tekintettel arra, hogy most már lassan 22 éve, hogy tanítok itt a Bolyaiban, és hát már van egyfajta rálátásom, ami a logikai rendszereket illeti, illetve a diákokkal való kapcsolatom, hát az most hát több mint 5000 diákkal találkoztam így a 22 év alatt, ami azért elég nagy szám, hogyha így belegondolunk. De heti egy órában azért el lehet képzelni, hogy nem kis erőfeszítés valahogy úgy olyan hatásokat elérni a pedagógiai munka folyamatban, ami alapján aztán úgy elmondható, hogy na igen, maradtak valamivel ezek a diákok. És itt most természetesen a készség-képességfejlesztés tekintetében önismereti dolgokra gondolok, illetve hát tulajdonképpen a probléma megoldási készségükre, ami összefügg föltétlenül a kreatív gondolkodással, és akkor így jutunk el a logivitához.
Tekintettel arra, hogy a Marosvásárhelyi Rádiót nem csak Marosvásárhelyen hallgatják, így a műsor következő perceiben arra kérjük, hogy mutatkozzon be a hallgatóknak, hiszen nagyon fontos tudni azt is, hogy mit kell tudni dr. Borsos Szabolcs filozófusról, hol kezdődik az ön története.
Hát az én történetem az mindenképpen kötődik a városhoz, Marosvásárhelyhez. Itt érettségiztem 1989-ben, az akkori Pápiú egyetlen magyar osztályában. Nagyon büszkék voltunk erre. És érettségi után természetesen elvittek katonának, azt követően pedig elkezdtem egyetemi tanulmányaimat Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a hittudományi karán, és ott tanulhattam 2 évig a nappali tagozaton, majd azt követően hazatértem, és végül befejeztem a tanulmányaimat nejemmel együtt, mert közben házasságot kötöttem, és így haza jöttünk. De mindeközben természetesen Kolozsváron elkezdtem a nappali tanulmányokat, filozófia szakot a Bábesbolyai Tudományegyetemen, és mire befejeztem az egyetemet, mondhatom azt, hogy megszületett a harmadik gyerekünk is, és hát így kezdődött el a tanári pályafutásom 1996-ban, tehát végzős diákként 1989-ben elballagtam a Pápiúban, és rá 7 évre pedig visszakanyarodtam tanárként ugyanoda egy évig, aztán 1997-ben versenyvizsgáztam a Bolyaiba, és így kerültem be filozófia szakos tanárként. 97-ben jelent meg az első kötetem, a Létalkotó személy, amely tulajdonképpen egy olyan kísérlet, az államvizsga dolgozatomnak a témája volt valójában, és Egyed Péter tanár úrnak a javaslatára sikerült ugye támogatást szerezni, nem volt könnyű dolog akkoriban bekerülni a támogatók közé, de a lényeg az, hogy egy olyan műről van szó, ami hát alapvetően ugye a keresztény filozófiát célozta meg, és többnyire azokat a szerzőket, akikről nem nagyon lehetett beszélgetni, meg tanulmányokat sem írni 1989-ig. Tehát jártam úgy például Budapest az egyetemi könyvtárban, hogy jó fél órás keresés után jött vissza a könyvtáros, porosan, mocskosan, mondta, hogy tisztelt uram, maga az első, aki ezt a kötetet most a kezébe veheti, mert ugyan 50 éve megkaptuk a tisztelet példányt Párizsból, Franciaországból, de bizony nem lehetett kiadni senkinek. Viszont ugye 90-es évek közepén, 96-96-ban, akkor én azt kikölcsönözhettem. No, hát én azóta tulajdonképpen töretlenül mondhatom azt, hogy itt végzem a munkámat. Persze tudományos fokozatot szereztem filozófiából, ez 2001-ben történt, és Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetemen, és még egy mentálhigién és szakirányú továbbképzési szakot is elvégeztem, ami tulajdonképpen hát a pedagógiai képzettségemnek egyfajta, mondjuk az, hogy elmélyítését szolgálja elsősorban. Tehát nem mondható az, hogy most kifejezetten egy önálló szakma lenne a kezemben, de azért úgy van egyfajta rálátásom a témára, és úgy érzem, hogy a logika iránti elköteleződésem és a kreatív gondolkodás iránti érdeklődésem az mindenképpen összefügg ezzel a mentálhigiénés képzettségemmel.
Hogy lesz valakiből filozófus, és miért?
A filozófia az én azt gondolom, hogy valahol lehet, hogy összefügg azzal is, hogy én nem azt mondom, hogy magányos gyerek voltam, mert ez így nem igaz, mert ugye nagyon sok barátom meg haverem volt és van, és azért ugye egy társas lének tartom magam alapvetően, de érdekes módon, hogy volt egyfajta kettőség mindig bennem, ami arról is szólt, hogy például azért is szerettem visszavonulni, szerettem elmélkedni, szerettem azt, hogy bizonyos kérdésekre saját magam próbálja megtalálni a válaszokat. És ez a készség vagy képesség, ez úgy valahogy olyan szintre fejlődött bennem, hogy alapvetően ezt valósággal megkedveltem, ezt a magatartásmódot. Aztán amikor elkezdtem középiskolás koromban ugye nagyobb, komolyabb könyveket, regényeket úgy olvasni, akkor szembesültem azzal, hogy mintha analógiák jönnének elő. Tehát hasonlóképpen gondoltam én is egy-egy dolgot, mint ahogy mondjuk a regényíró, és akkor úgy éreztem, hogy hát azért nem vagyok egyedül ebben a mondjuk azt a munkafolyamatban. És aztán így valahogy kialakult, hogy ugye kezdetben teológiára mentem, de aztán a változást követően elkezdtem a teológiai tanulmányokat, mert az becsületbeli kérdés volt, és azt be is fejeztem tisztességgel, tehát hogy tetszik, akkor itt tanári képesítésem is van. De a filozófiát azt úgy eldöntöttem a lelkemben, hogy ezt úgy magas szintig szeretném, a lehető legmagasabb szintig szeretném vinni, függetlenül attól, hol fogok dolgozni, mit fogok csinálni. Nyilván, hogy a gyerekekkel és a legjobb képességű gyerekekkel foglalkozhatok itt a Bolyaiban, ez így önmagában egy, ahogy tetszik, egy édenkert egy tanárnak, és de mindenképpen a tudományos fokozat az úgy hiányzott, és ez kellett, és ez mindenképpen ez úgy kialakult. Hát azt gondolom, hogy ezért.
Meg tudja mondani nekünk konkrétan azt, hogy miért választotta mégis ezt a szakmát?
Akkor, amikor úgy a Kolozsvári Egyetemen kiderült, hogy tulajdonképpen milyen irányba lehet még elmenni, ugye közgazdászként, közgazdásznak, akár pszichológusnak, vagy szociológusnak, akkor úgy tűnt, ez a 90-es évek közepe, 93-94-ben vagyunk, akkor úgy tűnt, hogy a filozófia szak az a legkomplexebb olyan értelemben, hogy a középiskolai oktatási rendszerben a filozófia szakos diplomával lehet a legtöbb társadalomtudományi tantárgyat tanítani. Magyarán ezzel a diplomával el tudom tartani a családomat, tehát lesz tanári állásom. Tehát ki fog jönni a katedrám, mondjuk egy nagyobb iskában, föltétlenül. És akkor ez egy ilyen, ha úgy tetszik, egy teljesen abszolút pragmatikus megközelítés, de még egyszer kihangsúlyoznám, nekem volt egy ilyen belső motivációm is, hogy én alapvetően egy ilyen elmélkedős típusú ember is vagyok, miközben természetesen azért szeretem a közösséget, és szeretem a jó társaságot.
Mivel foglalkozott, hogyan gondolkodott 200-250 évvel ezelőtt egy filozófus, és hogyan gondolkodik ma, 2018-ban? Mivel foglalkozik ma, mivel foglalkozott akkor?
Ez egy jó beugratos kérdés, köszönöm. Az a helyzet, hogy azt gondolom, hogy vannak olyan kérdések, olyan alapelvek, olyan alapfogalmak, amelyek 250 év óta is tulajdonképpen ugyanazok, és ha úgy tetszik, akkor a felvilágosodás korát követően is föl lehet tenni olyan jó kérdést, vagy akkor is megfogalmaztak olyan jó kérdést, ami napjainkban is aktuális, ha úgy tetszik. És ilyen mondjuk itt Kierkegaard jut eszembe, az egzisztencializmusnak az atya, és hát ő olyan alapvető kérdéseket boncolgat, hogy ami mondhatjuk az, hogy ilyen például a szorongás fogalma. Hát a szorongásról, itt komoly szakirodalma van a szorongásnak. Terápiától kezdve egészen különféle tréningekig, szorongás, oldók és egyebek, ha ne beszélünk a farmakológiáról, ugye? Tehát most én azt gondolom, hogy aktuálisan egy filozófusnak 2018-ban is lehet nyugodtan reflektálnia a szorongás kérdésére, vagy a rettegésre.
Köszönöm a választ, folytatjuk a digitális világot. Az egyik közösségi oldalon ezt olvasni önről, Borsos Szabolcs, PhD, meggyőződésem, hogy nagyon sokan nem tudják pontosan azt, hogy mit jelent a PhD rövidítést. Megkérjük, hogy folytatásképpen határozza meg ezt precízen a hallgatóknak.
Igen, a PhD az mindenképpen tudományos fokozatot jelent. Latin nyelvből, ha így direkt fordításképpen azt mondhatjuk, hogy a filozófia doktora, de 1993-tól kezdve végülis ugye Európában, és hát így Kelet-Európában is, ha jól tudom, akkor Romániában is egyértelműen, és Magyarországon egy általánosan elfogadott jelzés arra vonatkozóan, hogy akkor most már PhD-nek nevezzük tulajdonképpen a foglalkozástól megkülönböztető tudományos doktori címet.
Hölgyeim és uraim, az ideillő jó zene ma is a műsor része, így a következő percekben Szabolcs, az egyik kedvenced, P-mobil.
Szóval a betonon, lárszta a fos éjszakán.
Tisztelt hallgató, 9 óráig még önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Ismétlem röviden a műsor elérhetőségeit. SMS számunk a 0740-274-165. Elektronikus levélcímünk a digitalisvilagokat@marosvasarhelyi-radio.ro és Facebook Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Nagybodó Tibor beszélgetőtársunk. Dr. Borsos Szabolcs filozófus, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára. Továbbiakban is vele beszélünk. Témánk a logivitamint probléma megoldó módszertan. Szabolcs, már beszéltünk róla, de folytassuk innen a műsort. Mindenek előtt nyugtáznunk kell 22 évet és több mint 5000 diákot, akikkel, mint már mondta, a Bolyai Farkas Elméleti Liceumban filozófia és logika tanárként dolgozott. Az érdekel, hogy 22 évet miként lehet nyugtázni.
Most nyilván, hogy ez egy többértelmű fogalom, a nyugtázás, mert ez azt is jelenthetné, hogy akkor itt most befejeztem, és akkor esetleg pályát módosítok, de azt is jelenti természetesen, vagy jelentheti, hogy akkor itt most lezárul egy fejezet, és akkor esetleg valamilyen más irányba tovább lépünk, de természetesen itt jelen pillanatban arról lenne szó, vagy arról van szó, hogy a logika oktatásával kapcsolatosan, és főleg itt a tartalmi kérdésekre gondolhatunk. Rájöttem arra, hogy alapvetően ez egy száraz tantárgy. Nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent, mindannyiunk életében voltak ilyenek, főleg középiskolai időszakunkban, hogy egy kicsit unalmas, egy kicsit száraz, úgy bizonyos dolgokat úgy be kell biflázni. Alapvetően a logika azért még mindig, azt kell, hogy mondjam, még mindig, és remélem, hogy ez így is marad a világ végezetéig, azért csak az emberi gondolkodásnak a helyességét írja le, tehát azokat a törvényszerűségeket, amelyek alapján ugye az ember tényleg megtanul helyesen gondolkodni. És mert egy ilyen kommunikációs világban élünk, ahol ugye felértékelődnek az elhangzott mondatok, és többnyire érvelésként, meg ellenérvelésként elmondott gondolatok, hát rájöttem arra, hogy nekem módszeresebben kell foglalkoznom mindenképpen azzal, ahogyan ezt a tárgyat ugye leadom a diákoknak, illetve meg kell találnom azt a kreatív módot, ami alapján végül is behozom az ő életükbe, az ő világukba azt a felfedezést, azt az újdonságot, ami alapján rádöbbennek ők maguk is, hogy hát tulajdonképpen hasonló módon gondolkodunk. Tehát amikor jól gondolunk valamit, akkor az hasonlóképpen van, és az egy nagyon jó, ha úgy tetszik, egy közösségi élmény is lehet ebből. Tehát ez a logivita, végülis ha belegondolunk, akkor ugye hát ketté is választható. A logi az adná mondjuk a logikai rendszert, a vita pedig ugye az életet. És azt is jelenti alapvetően, hogy az élet maga hozza a maga kis problematikáját, és ezt a problematikát kell valahogy logikai rendszerbe foglalni. Úgy értelmezni az önmagunk számára elsősorban, de nem csak önmagunk számára, hanem a környezetünk számára is, ami egyfajta tanúságtétel, hogy igenis képesek vagyunk fölállni, tovább lépni és összeszedni magunkat. Tehát a logivita, mint probléma megoldó módszertan, itt mindenképpen az emberi kreativitásra is appellál, ami azt jelenti, hogy ha úgy tetszik, megengedhető a rajzolás, megengedhető a versbeszedés, vagy bármilyen típusú megnyilvánulás kommunikációs téren. Csak az a kérdés és az a kérés elsősorban a diákok irányában, hogy valamilyen szinten értelmezzék. Tehát adjanak egy logikai keretet az egésznek. És több száz ilyen típusú dolgozaton van már, és ezek nagyon, nagyon tanulságosak. Tehát így visszaolvasva őket az elmúlt évekből, így néhány év távlatából is azt mondhatom, hogy nagyon tanulságosak.
Kérem arra is válaszoljon, hogy mi a logivita tehát, és mi a célja?
Tehát, ahogy említettem, a logivita az egy mindenképpen egy olyan nem szeretem ezt a szakkifejezést, mert nem érzem magam mondjuk azt a kompetensnek teljes mértékben, hogy azt mondjam, hogy ez egyfajta terápiás módszertan, de föltétlenül azt kijelenthetjük talán, hogy az emberi gondolkodásban egy olyan lehetőséget kínál, hogy igenis az ember kezébe vegye a saját sorsát, valahogy fölépítse önmagát, és ebben a mondjuk az, hogy dialógusban, ebben a párbeszédes helyzetben, ahogy én vagyok a tanár, és mellettem, előttem a diák, mindenképpen megkaphatja a diák tőlem azokat az információkat, ami alapján ugye hát kézbe veheti a sorsát, elindulhat a maga útján, és egyszerűen tudja azt, hogy mit is kell tennie, és mindeközben végső soron megkapja azt a lehetőséget is, hogy szembesüljön azzal, amikor önmagának is hazudik. És itt ez a legfontosabb szempont végül is, hogy az önismeretnek azon a szintjén vagyunk itt már, hogy önmagunkat kell egy adott pillanatban lelepleznünk, és ezt megkapja diszkréten, de megkapja ezt a lehetőséget, hogy szembesüljön önmagával. Tehát azt gondolom, hogy ez a logivitának a lényege, hogy a kritikus gondolkodásnak egy olyan szintjén vagyunk, amikor gyakorlatilag az ember beláthatja a hibáit, és beláthatja azt is, ahogyan a hibákat helyrehozhatja.
Hogy lehet probléma megoldó módszer a logivita? Ez is érdekli a hallgatókat bizonyára.
Többféleképpen lehet. Itt most egy adott pillanatban azt kell látnunk, hogy oktatási projektek szintjén is mozgunk. Itt most belefolyhatnánk ugye a családmonográfiás kérdéskörbe, de azt, ha jól értettem, akkor az egy más időpontban kerül kifejtésre. De föltétlenül azt gondolom, hogy ha a tisztelt hallgatónak a kérdéseten arra irányul, hogy egy konkrét helyzetben, egy konkrét mondjuk az, hogy aktuális problémával hogyan lehet megküzdeni. Na most azt hiszem, hogy az elsődleges dolog az, hogy valamilyen szinten le kell írni, szembesülni kell a problémával. Ha nem lehet leírni, akkor le kell rajzolni. És a rajz alapján kell egyfajta elemzést, és egyfajta olyan, mondjuk azt, hogy fogalmi apparátust kidolgozni, ami hát föltétlenül megadja a lehetőséget arra, hogy fogalmakat alkossunk, kijelentéseket, és majd végső soron tudjunk egy olyan következtetést is levonni, ami hát megadja a lehetőségét a továbblépésnek. Ezt a 9-es diákok, akiket én tanítok, vagy tanítottam, ezt év végéig mindenképpen megkapják ezt a tudásanyagot. Sőt, olyan szinten mozgunk most már, hogy az okos telefonjaikon is, ha úgy tetszik, digitális világ lévén, akkor ezt úgy röviden reflektálni kell erre is, hogy az okos telefonjukon is már tulajdonképpen ez a tudás halmaz sűrített módon már ott van a telefonjukban. És ezt viszik magukkal, és ezt tudják, hogy bármikor gyakorlatilag elővehetik és megnézhetik azt, hogy most pontosan hol is tartanak.
Következzen Enikő kérdése, mi a mentálhigiéné és mivel foglalkozik?
Igen, és a mentálhigiéné az mindenképpen egy gyűjtő fogalom, tehát ha úgy tetszik, akkor azt is mondhatnánk, hogy a lelki egészségvédelemnek az alapfeltételeit tárgyalja, és amikor én elkezdtem ezt a tanulmányt, akkor a Budapesti Testnevelési Főiskolának volt egy külön kara, ami tulajdonképpen befogadta ezt a képzést. Későbbiek során került át a Semmelweis Egyetemre, és az ottani tanárok képeztek minket ki, még a 90-es évek végén, és ugye 2000-2001-ben szereztünk diplomát, és Mindenképpen ennek az iskának az volt a fő szempontja, hogy a mentálhigiénét egyfajta preventív gondolkodásként és olyan módszertanként kell felfognunk, ami alapján mindenki a maga segítő szakmájában, ha úgy tetszik, jobban, hatékonyabban, elmélyültebben, modernebb kifejezéssel, kreatívabban végezheti a maga munkáját. Tehát itt nem arra kell gondolni, hogy egy önálló terapeuta jelenik meg ezen a piacon, hanem itt végső soron ugye segítő foglalkozású emberként, pedagógusként. Én úgy érzem, hogy ezzel a mentálhigién és szakirányú képzettségemmel jobb tanár lehetek, és mindenképpen hatékonyabban tudom végezni elsősorban pedagógiai munkámat. Tehát röviden összefoglalva, a mentálhigiéné az sok mindenre alkalmas, sok mindent meg lehet ezzel magyarázni, de végső soron azt a célt szolgálja, hogy felnőtt képzésben, képzési rendszerben az ember közelebb kerüljön önmagához, pszichológiai, pszichiátriai szakismeretekhez, és mindenképpen olyan készségeket is és képességeket is el tud sajátítani, amelyek hát a konzultációs és a segítő foglalkozását hatékonyabbá teszik.
Köszönjük a kérdést, köszönöm Szabolcs a választ. 2-3 perc és innen folytatjuk a digitális világot, tehát zene következik. Korál, maradj velem!
Amikor vége az utolsó dalnak is, az utolsó hang is szétfoszlott már, magányos tárgyak az elhagyott színpadon, fölborult székek és konok homály, papírlapok egy tépet plakát a lábunk alatt. Ki mondja meg,
köszöntjük mindazokat, akik csak most kapcsolódtak be a digitális világba. Ma esti beszélgetőtársunk dr. Borsó Szabolcs filozófus, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára. A továbbiakban is vele beszélgettünk. Szabolcs, az én-te reláción alapuló logikát egyfajta kreatív terápiás módszert annak is nevezhetnénk, amelyben az a lényeg, hogy tudomásul kell vennünk, hogy egymástak tükröt tartunk folyamatosan, és így a másik ember mondja el, hogy mi kik is vagyunk valójában. Érdekel az, hogy ön mondja el azt, hogy kik is vagyunk mi valójában.
Hát ez egy hiteles, jó kérdés.
Köszönöm szépen.
Megállja a helyét, úgyhogy persze nem akarom most itt a választ lesöpörni az asztalról, mert az a helyzet, hogy az előbbi beszélgetésünkben a logivita is végső soron ebből indul ki. És ez a mentálhigién és képzettségem alapján hozzá kell tennem, hogy a Carl Rogers féle humanisztikus pszichológiai iskolának a módszertana, ez a tükörmechanizmus, ami arról szól, hogy a segítő és a kliens kapcsolatban mindenképpen a segítőnek, tehát a terapeutának valahogy meg kell tanulnia azt az attitűdöt, hogy tükörként működik. Tehát ez a tükör pedig azt jelenti, hogy semmiképpen sem engedhetem meg magamnak, mint terapeuta vagy segítő szakember, hogy átvegyem az irányítást a segítő kapcsolatban, hogy direkt módon, ha úgy tetszik, még jó indulattal is, de hogy befolyásoljam a beszélgetést. Mit kell tennem? Ez a jó kérdés. Hát az mindenképpen el kell érnem azt a célt, hogy az illető ember, aki hozzám jött, aki engem megkeresett, az végső soron elégedett legyen, végső soron elmondhassa azt, hogy na igenis, ő most már érti a saját problémáját, és kézbe veheti a saját sorsát, tehát kialakultak azok a fogalmak, azok a gondolatok, amelyeket valójában ő fogalmaz meg, én csak tükörként valamiképpen, ha úgy tetszik, nem visszadom a labdát, mert ez túlzás lenne, végsős nem erről van szó, hanem nagyon diszkréten együtt érezve, tehát egyfajta empátiával ott vele együtt, arra törekedve, hogy ne legyek direkt. Tehát a non-direktivitásnak a különböző formáit kell gyakorolni és megtanulni, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Ennek röviden az a neve, hogy segítő beszélgetés. Utána lehet nézni, cikkek vannak, tanulmányok, még én is elkövettem egyet a 2000-es évek elején, ha egy kicsit ilyen filozofikusabban fogalmaztam egy ilyen konferencián, de úgy néz ki, hogy érdemesnek tartják, hogy megőrizzék a világháló. Tehát azt gondolom, hogy röviden nyilván nincs erre egy konkrét válasz, hogy most kik is vagyunk mi valójában. El kell fogadnunk azt a helyzetet, hogy keressük önmagunkat a logivita módszerekkel, vagy bármilyen egyéb kreatív módszerrel. Egy dolgot föltétlenül jó megjegyeznünk, hogy a kreativitás az nem egyfajta szétesést jelent, vagy egyfajta kaotikus mozgást, hanem az egyfajta fellobbanás, felüdülés, vagy egy olyan mozgás, aminek maga a logosz, az értelem kell, hogy irányt szabjon. Tehát a logikai rendszer. Tehát ezért van az, hogy a kreativitás mellett szükségszerűen meg kell, hogy jelenjen a struktúra. Az, amiben, ahogyan történik a mozgás, és ami igazából egyfajta célt ad a cselekvésnek.
Szabolcs, apropó jó zene, Attila írta műsor SMS üzenőfalára, telefonszámának a vége 1794. Miért nem tesznek Jean-Michel Jarre-tól is néha a zenét? A pszichológusok is javasolják ezt a fajta műfajt. Attilának köszönjük a kérdést, és akkor megkérjük Szabolcsot, hogy erre is válaszoljon.
Hát én Jean-Michel Jarre-t is szeretem, de akkor már ajánlanám Rick Wakeman-t, és mert ugye neki van egy ilyen csodálatos lemeze, ami tulajdonképpen hát egy ilyen meditatív jellegű, ugye hát főleg így az estbe hajlóan ezt tudnám ajánlani. Illetve azt mondani, hogy Jean-Michel Jarre mellett hallgasson az illető Rick Wakeman-t. Legalább olyan jó élményt nyújt.
Attilának akkor most még elmondjuk azt is, hogy június 12-én majd lesz lehetősége Jean-Michel Jarre zenét is hallgatni. Ehhez azonban akkor is meg kell hallgassa a digitális világot. Szabolcs, folytatjuk a beszélgetést. Beszélhetünk még számtalan megfigyelésről és kísérletről is. Több szakkönyvben rengeteg pedagógiai tapasztalatot fogalmazott meg. Kezdjük a legfontosabbal.
A kudarc fogalma volt az, ami úgy foglalkoztatott engem a 2010-es évek elején, és 2012-ben aztán jutalmaztak tehát a Apáczai díjjal a kudarc és a kreativitás, kreatív gondolkodással kapcsolatos kutatásaimért. És itt ugyanaz a kettősség a lényeg, hogy a kudarc az alapvetően, ha úgy tetszik, akkor szinte kódolva van az embernek a létezésébe, és ezt valahogyan, hát ezen túl kell tennünk magunkat. Na most ugye többféle attitűd létezik, van a menekülő helyzet, amikor egyszerűen ugye nem tudunk szembesülni, nem tudjuk elfogadni, és egyszerűen nem veszünk tudomásul, hogy mi történt, vagy mi történik velünk, és sorolhatnám itt most a különböző variációkat. Az a lényeg, hogy mindenképpen az a feltételezésem, és most már egyre inkább meggyőződéssé kezd válni, hogy az ember életében a gondolkodás mellett és a különböző logikai struktúrák kiépítése mellett rendkívül felértékelődik, és nagyon-nagyon nagy hordereje van a közösségi létnek. Tehát annak a milliónek, annak a akár néhány emberből álló kis közösségnek, ahonnan az illető származik. És most ebbe az irányba kezdtem el elindulni, és most ezzel úgy foglalkozom, meg néhány kollégával, a családmonográf és többek között ugye ennek egy bizonyos fejezete, és itt ugye a közösségi kreativitásról lenne szó, ami hát mindenképpen azt a kérdést feszegeti, hogy mit is kell tudnunk, és mit is kell kezdenünk a közösséggel. És a közösség az hogyan működik? Hogyan lehet leírni hitelesen azt, ahogyan egy közösség megvédi, ahogyan egy közösség egyszerűen ugye kiáll a különböző ugye tagjai mellett, illetve a különböző személyek hogyan tudnak betagozódni egy közösségi életbe. És hogy van itt az emlékezet végső soron? Mi az, amire emlékezünk? Mi az, amire emlékeztetnek bennünket? Hogyan emlékezünk? És mi az, amit érdemes tovább örökíteni a következő generációk számára? Hát ezek a kérdések, amelyek úgy foglalkoztattak, és a diákjaimat ilyen irányba próbálom motiválni, különböző terepmunkákra például. Érdekes különböző kis beszélgetéseket folytatnak idősebb emberekkel, és én úgy gondolom, hogy a szikrát azt mindenképpen el lehet bennük rejteni, aztán a későbbiek során majd csak észreveszik, hogy valami történt velük.
Úgy érzem, hogy valahogy ez az egész az alkalmazott logika irányában ment el, amely a probléma megoldást jelenti elsősorban.
Hát igen, hát végül is ugye tulajdonképpen erről van szó, erről ezt így tudnám megfogalmazni jó szívvel, és a kompetenciám teljes, mondjuk az, hogy tudatában, hogy ez egyfajta alkalmazott logikai rendszer, tehát alkalmazott társadalomtudományok egyike, amely meg szeretné mondani azt, hogy igenis érdemes gondolkodni, érdemes sajátos módon, érdemes egyéni módon gondolkodni, és saját gondolati rendszerünket érdemes megfogalmazni, érdemes megosztani másokkal, és egyszerűen érdemes megtapasztalni azt is, hogy hát nem vagyunk egyedül ezen a területen.
Köszönöm szépen a válaszod, és még azt is megkérdem, hogy a diákok mennyire veszik komolyan ezt a tantárgyat?
Azt gondolom, hogy talán őket kellett volna úgy valahogy megkérdezni, de ez most nyilván ez nem fog összejönni, de végül is nem olyan nagy baj. Azt hiszem, hogy van elég sok viccelődés, de a kellő pillanatban azért a kellő komolyság is ugye párosul a jókedvhez, ami azt jelenti, hogy kellő mértékben, de komolyan veszik ezt a tárgyat végül is, tekintettel arra, hogy érdemjegyet kapnak egyrészt, másrészt pedig még egyszer úgy röviden mondanám, hogy év végére ők egy okos telefonba már be tudják sűríteni azt a tudáshalmazt, amit tulajdonképpen logika tankönyvnek a tartalmát jelenti.
Józseftől kaptunk egy SMS-t, mondhatnánk, hogy épp testben épp lélek, de tapasztaltam olyant is, hogy beteg testben nagyon épp lélek. A lényeg az, hogy kétértelmű dolgokról beszéljünk egyértelműen. Köszönjük Józsefnek a kérdés. Befejezésül Szabolcs.
Tulajdonképpen egyetértek a Józseffel. Azt gondolom, hogy az élet az egy olyan titok, ami mindenképpen komoly körültekintést igényel, hogyha erről beszélgetni szeretnénk, és főleg őszintén meghallgatni egymást.
Köszönjük szépen a beszélgetést. Mint látja, rengeteg kérdés maradt, amelyekre mind válaszolnia kell. Javaslom, hogy június 12-én, hogyha ráír, akkor folytassuk ezt a beszélgetést.
Na hát ezt erre még lehet, hogy visszakanyarodunk, mert éppen akkor van egy családi rendezvény, ami nem tudom, hát esetleg megbeszéljük, ha föl tudjuk venni a műsort előtte esetleg.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világban. Köszönöm a megtisztelő figyelmet ma esti beszélgetőtársunk, dr. Borsos Szabolcs filozófus, a Bajor Farkas Elméleti Liceum tanára és műszaki munkatársam Johann Tetár nevében is. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, legközelebb a kőbezárt múltunkban hallhatnak a tartalmából röviden. Makovec Imre, a magyar organikus építészet megteremtője és mestere, 1935. november 20-án született Budapesten, a Magyar Művészeti Akadémia alapítója és örökös tiszteletbeli elnöke. Makovec élete első 10 évében sok időt töltött apja szülőfalujában, a Zalai Nagykapornakon, ami nem csak személyes életére, de későbbi pályájára is nagy hatást gyakorolt. Teljes egyéni kompozíciójú épületeivel vált híressé, első figyelemre méltó munkájának a Paksi templomot tartja, amely karcsú, tühedes csúcsában végződő tetőzetével, ívelt kapubejáratával, egyéni stílusával országos hírnevet szerzett tervezőjének. Témánk a Makovec épület csodák. Meghívott Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök. Ugyanakkor elmondom még, hogy a kibővült adásidőnknek köszönhetően minden pénteken 0 órától újra hallgathatják a kőbezárt múltunk szombaton elhangzott műsorait. Hölgyeim és uraim, most búcsúzom, az elmúlt órában dr. Borsos Szabolcsot és a Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A Digitális Világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.